És egy ilyen ige szakasz áll majd most is előttünk, ami ezzel kapcsolatos, a törvény és a kegyelemnek a kapcsolódása, a viszonya egymáshoz, és hiszem, hogy az Úr szeretne ebből bennünket építeni. Így szeretném, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a Római Levél 5. fejezeténél, Pál levele a rómaiakhoz, 5. fejezet, és a 12. verstől a 21. versig olvassuk az igéket. Kérném, hogy állva hallgassa meg ezt a gyülekezet. Római Levél 5. fejezete, Pál levele a rómaiakhoz, 5. fejezet, és az 5. fejezetének a 12. versétől így hangzik Isten igéje a 21-es versig. Tehát Róma 5.12-től. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis urrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárat az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek az engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzunk! Urunk, Pál apostolnak az írásait már Péter apostol is megállapította, hogy nagyon bonyolultak azok, és nagyon sokan sokféleképpen értelmezik, és magyarázzák, sokan az ő kárukra magyarázzák. Urunk, mi nem ezt szeretnénk tenni, hanem szeretnénk, hogyha valóban kinyilvánítanád előttünk a te végzésedet, a te akaratodat, a te jellemedet, a te viszonyulásodat az emberhez. És köszönjük, hogy leírattak ezek a nagyon sokszor nehéz, olykor kacifántos, vagy nehezen érthető szavak. Arra kérünk, hogy adj nekünk világosságot, és amit velem is valamilyen szinten meg tudtál értetni, hadd tudjam én is azt továbbadni, átadni. Kérünk, hogy te legyél mindannyiunkkal, hogy a te igéd élővé váljon a mi szívünkben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, Pál apostol szeretné a római gyülekezettel megértetni, hogy a törvény és a kegyelem kapcsolata hogyan viszonyul egymáshoz. Hát, mi nagyon sokféleképpen vélekedünk erről, és talán a kereszténységben ez az egyik leginkább vitatott kérdés, vagy leginkább sok spektrumot felölelő kérdés, hogy hogyan kell ehhez viszonyulni. Egyesek azt gondolják, hogy a törvény az Ószövetségben egyenlő az evangéliummal, az Új Szövetséggel, a kegyelemmel, az örömhírrel, az Isten által adott örömhírrel az Új Szövetségben. Hát azért látjuk, hogy nem teljesen erről van szó. Aztán vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a törvényt is meg kell tartani, és a kegyelmet is valahogy magunkévá kell tenni. A kettő kiegészíti egymást, nagyon szépen egymásba karolnak, és így lehet egyenesen menni a mennybe. Ehhez kell némi jótékonyság, kell némi becsületesség, igazságosság, mértékletesség, és egy csomó olyan dolog, amit majd a törvény által mi magunkra erőltetünk, magunkra húzunk, és akkor ez működni fog. Aztán vannak olyan, akik azt mondják, hogy az Ószövetség az már nem annyira fontos, új szövetség népe vagyunk, a kegyelem, annak kell kiáradni igazán, a törvény az már csak ilyen másodlagos, ilyen ha van, úgy is jó, ha nincs, úgy is jó, a kegyelem, az irgalom, az evangélium, azt kell, hogy átjárja a mi életünket. Hát azért úgy gondoljuk, hogy ezzel se szabadna egyet értenünk, mert azért az ige csak azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát a Bibliánk nem az új szövetséggel kezdődik, hanem az Ószövetséggel, sőt, a teremtéssel kezdődik, sőt, magával Istennel kezdődik. És ezért úgy gondoljuk, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül, talán még akkor sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogyha sok mindent már nem kér tőlünk közvetlenül az Úr, mondjuk, hogy milyen állatokat együnk meg, milyen patásnak kell lennie annak, meg milyen kérődzőnek, vagy hogy milyen ruhákat viseljünk, ne legyen lenből, meg pamutból egyaránt, hanem csak egyfajta legyen, vagy hogy ne üljünk egy volt leprásnak, vagy egy leprásnak a helyére, hogyha esetleg ő ott ült valahol, mert odaültünk, akkor tisztátalanok vagyunk, és hogyan kell rituálisan megtisztulni. Nagyon sok mindent, vagy talán leginkább szeretünk vele példálozni, hogy a háztetőnk tetejére, hogyha építünk házat, vagy hogyha vásárolunk, nem az az első, hogy egy korlátot húzunk, mert mi nem a háztetőn éljük az életünket, mint ahogy a zsidók annak idején, a lapos ház tetején, és ezért nekünk már nem szükséges korlátot húznunk. Hát praktikus okokból azért ilyen hófogókat azért oda teszünk, de ez már ugye nem megegyezik azzal, amit az Úr kér tőlünk, és nagyon sok hasonló ilyen törvénnyel tele van az ige, és jó az, hogyha a mi Istenünk megvilágítja számunkra, hogy mi az, ami valóban a mi életünk megtartására irányul, és ami lelkünkbe bele kell sütni, bele kell olvasztani, hogy onnan induljon ki, és áradjon ki a tagjaink felé, ne pedig egy magunkra erőltetett valamilyen dolog legyen, hogy azért csináljuk, mert így kell, így várják el. Valaki egyszer mondta, egyik ismerősöm, hogy ha ezen a világon a 10 parancsolatot mindenki megtartaná, akkor ez egy boldog világ lenne. Olyan szép világunk lenne. Hát mondta neki, hogy elképzelhető, hogy az lenne, de te meg tudtad-e tartani? Hát nem. Hát nem tudom, hogy közülünk ki az, aki meg tudta tartani. Hát talán a Benó, ő még így 2 évesen, ő még közel van ahhoz, hogy sikerült megtartania. Nincs már messze attól, hogy valamelyiket, vagy akár többet is áthágjon majd belőle. De nem gondolom, hogy sokan dicsekedhetnénk ezzel, hogy a 10 parancsolatot tökéletesen megtartottuk volna. És ugye milyen érdekes, bárcsak mindenki megtartaná. Meg tudom tartani? Nem tudom megtartani. Persze nem az a cél, hogy akkor szemet hunjunk, és azt mondjuk, hogy hát, ilyen gyengék vagyunk, nem tudjuk megtartani, hanem azt kellene meglátnunk, hogy az Istennek mi a célja a törvénnyel, mi a szándéka a törvénnyel, és mi a célja, és mi a szándéka a kegyelemmel. Hogyan kell ezt a kettőt helyesen alkalmazni az életünkre? Mert akkor lesz a mi életünk valóban helyesen Krisztus követő. Pál apostol beszél arról, hogy akkor el kell vetnünk a törvényt. De hogy kell elvetnünk? Nem kell elvetnünk, hanem a törvény szeretné velünk, a törvény szeretné megmutatni, hogy hol tart a mi életünk. Hogy milyen a mi életünk. A törvény világra, e világra való vonatkozásáról mond egy néhány dolgot ebben az ige szakaszban Pál apostol. Isten elküldte a törvényt a világba, hogy a bűn megnövekedjék. Hát mondhatnánk, hogy ezért kár volt elküldenie, csak azért, hogy több legyen a bűn, mert én is sokszor, amikor fiatalként és majdhogynem még gyerekként olvastam a Bibliát, úgy elcsodálkoztam rajta, hogy vannak a világi törvények, amiről volt is szó, ima órán, hogy van olyan szint már a világi törvények között, ami már büntetendő. Amit meg kell büntetni, amit már nem lehet büntetlenül hagyni, mert hogyha mindenki elkezdené azokat csinálni, például venni, akkor káros hatással lenne a társadalomra, és a társadalom önmagát elpusztítaná, tönkretenné, lezüllesztené, lealjasítaná, nem lenne működő társadalom. És amikor az ember olvassa a Bibliát, látja, hogy hát ez nem a társadalmi szintű mérce, ami le van írva a Bibliában, hanem ez egy sokkal magasabb szintű mérce. Hát miért jó az, hogy mi egy sokkal magasabb szintű mércét tekintünk a magunkévá, nem pedig ezt leszállítjuk, amire legtöbbször a fiatalok képesek mindig, hogy meddig mehetek el. Meddig mehetek el mondjuk az éjszakába, meddig mehetek el a párkapcsolatban házasság előtt, meddig mehetek el különböző cselekedetekben, ami még nem káros az Istenre nézve, amivel még nem ártok az Istennek. Hát az a baj, hogy nem jó a kérdés feltétele, hogy meddig mehetek el. Mert nem ezt kellene föltenni, hogy meddig mehetek el a bűnben, mert ez eleve rossz. Tehát a bűnben nem mehetek el semeddig. Hanem azt kellene föltenni, hogy mit kell, hogy cselekedjem. Mit kell, hogy cselekedjem most már, hogy látom, hogy bűnbocsánatra szorult ember vagyok. Amíg az a vágyam, hogy kitoljam a határokat, amire pedig a szülők olykor fogékonyak, aztán van egy határ, ami után nem, akkor azt mondja az Úr, hogy ne ezt nézd, hogy meddig mehetsz el, hanem azt nézd, hogy mi az, amit én szeretnék, hogy cselekedj. Mielőtt a sínai hegy, a 10 parancsolatnak a hegye úgymond füstölgött volna, és jelezte volna, hogy érkeznek az Istentől jövő parancsolatok, már azelőtt is volt bűn. A 2. Mózes második könyve 20. fejezetében kapja Izrael a törvényt, időrendben, kivonulás után Egyiptomból, de tudjuk, hogy már előtte is volt bűn. Hát a Biblia folyamatosan foglalkozik bűnökkel, és attól, hogy talán a törvény akkor érkezett meg Izrael, és általuk a világ számára, attól láthatjuk, hogy mégis azelőtt is volt már bűn. A Biblia második lapján már ott van a bűn. Aztán ott már 2 is elég kemény bűn ott van, utána már a testvér gyilkosság is ott van, vagy talán az első vallási gyilkosság, mondhatnánk így is. Az egyik túlságosan szerette az Urat, a másik meg rájött, hogy ő nem szereti annyira az Urat, és ezért vallási gyilkosságot követett el, egyben testvérgyilkosságot is. Ott volt a bűn. Nem attól vált bűnné a bűn, hogy az Isten leleplezte, hanem attól, hogy az ember maga is tudta, hogy valami olyasmit csinált, ami büntetésre méltó. Tudta ezt Ádám és Éva, tudta ezt Káin, tudták ezt azóta is nagyon sokan, hogy olyasmi dolgot tettek, de mégis minden embernek, minden országban az Úr adott egy ilyen bűnjelzőt, a lelki ismeretet, az a római levél, első fejezet 20. verse beszél erről, hogy ami ugyanis nem látható belőle már, mint az Istenből, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Értetlen szívükkel hiába valóságra és elsötétedésre jutottak. A lelkiismeret, a természet helyes vizsgálata, a hagyomány és az ész mind azt szolgálja, és ezek elegendők arra, hogy a parancsolatok megrontásáért úgymond elkárhozzunk, és kárhoztassa magát az ember. Kárhoztassa, és azt mondja, hogy valami nem stimmel. Most lehet, hogy nem azt mondja, hogy igen, gehennára méltó vagyok, mert hát ilyen kánaani nyelvet nagyon sok ember nem ismer, de valahol mégis érzi, hogy nem mennek rendben a dolgaim. És nem azért, mert olyan hatások érnek, amelyek rendetlenné tesznek, hanem mert egyszerűen ezekre a hatásokra nem tudok jól válaszolni. Nem tudok úgy válaszolni, hogy az valóban kedves lenne nekem is, azok felé is, akiknek válaszolok, és elsősorban az én Istenem az örömét, az ő gyönyörűségét lássa ebben. Tehát mit mond a törvény? Azt mondja, hogy sok dolog bűn, amit mi az eljött világosság nélkül nem tartottunk volna bűnnek. Sok dolog bűn. És itt részletezheti, és részletezi az Ószövetségben, és nagyon jó, hogy ilyen Bibliánk van, hogy különböző élethelyzetek különböző történetek által mutatja be, hogy bármilyen élethelyzet lehet egy bűnös szívű embernek az életében, a bűn megjelenésének, kinyilvánításának a lehetősége. Bármilyen élethelyzet előhozhatja az emberből, akár a frusztráltság, akár az éppen örömködés, akár az éppen nagy dolgokra való tekintés, jövőre tekintés, akár az éppen visszatekintés az örömökre, vagy éppen a bukásokra, vagy a nehézségekre. Bármi kihozhatja az ember szívéből azt, hogy bűnt kövessen el. A törvény tehát azért jött, hogy amit nem tartottunk volna bűnnek, azt is leleplezze, hogy az Isten szemében bűn. Aztán azért is jött, a törvénynek van egy tulajdonsága, miszerint az embereket lázadóvá teszi. Miért kezdett el lázadni az első emberpár? Mi volt a lázadásának az alapja? Az, hogy volt valami tiltás az életükben. Volt valami olyasmi, amire azt mondta az Isten, hogy ne nyúj hozzá, mert az a halál, az a halált hozza számodra. Valami tiltás. Hát talán akinek tinédzser gyermeke van, azt tudna erről beszélni, de azért mi is tapasztaltuk már a kisgyermekeinken, hogyha valamit tiltunk tőle, mondjuk neki, hogy az az apáé. Az az apáé. Szándékosan nem azt mondjuk, hogy az még neked nem való, mert akkor ezt nem biztos, hogy annyira föl tudja fogni, vagy miért ne lenne már neki való. Ez egy kicsit még inkább beleviszi abba, hogy miért ne lenne már nekem való. Az már igenis nekem való, hanem inkább azt mondjuk, hogy az az anyáé, vagy az az apáé. Az az övé, azzal ő tud úgy bánni, ahogy azzal rendeltetésszerűen bánni kell. Az az istené. Az a fa az istené. És jön a hígyó, és azt mondja, hogy hát azért az az istené, mert abból táplálkozik az Isten. Abból van neki olyan hatalma, abból van neki olyan ereje. Azért különíti el magának. A sajátja. Hát testvéreim, újszövetségi emberként azt veszük észre, hogy mi az, amit Isten nem adott volna nekünk. Az imaórai igénk miről beszélt? Megüresítette önmagát. Miért? Azért, hogy azt az ürességet, amit ő kipakolt, csúnyán mondva, kipakolt magából, azt nekünk adja. Hogy kész legyen bennünket olyan gazdaggá tenni, amilyen gazdag ő. És mi mit gondolunk sokszor az Istenről? Azt, amit Éva, meg azt, amit Ádám, meg azt, amit a gyermekeink, megfoszt minket valamitől az Isten. Megfoszt az Isten. Közben nem megfosztani akar, hanem azt akarja adni, amire leginkább szükségünk van. És hogyha valamit megtilt, akkor arra nincs szükségünk. Arra nincs szükségünk. Az az istené. Az az istené. Az emberi romlottság lázadásra lesz ösztönözve a törvény utasításai által. Lázadásra lesz ösztönözve. Akiben lázadó természet van, abban a lázadást fogja fölbuzogtatni, fölserkenteni. Akiben pedig az engedelmességi vágy van, abban pedig az engedelmességet fogja még inkább kézzel foghatóvá tenni. Olyan ez, mint egy rakás száraz mészkő. Hogyha vizet öntünk rá, akkor elkezd füstölögni és égni, és ugye így keletkezik az oltott méz. Beoltják vízzel, olyan furcsa dolog, hogy csak vizet kell ráönteni. Mivel van a baj? A mészszel van a baj, a rakás száraz mészkővel van a baj, vagy a vízzel van a baj? Melyikkel van a baj? Ugye mondhatnánk, hogy hát az a vízzel azért még sincs baj, hát a víz az egy éltető dolog. Igen, csak amikor találkozik ezzel az anyaggal, amiben bele van kódolva, hogy ő lázadni fog ekkor, amikor ezzel találkozik, akkor elkezd füstölögni, égni. Aztán persze, amikor elég jól kifüstölgi magát, onnantól kezdve lehet használni valamire. Az oltott meszet már el lehet kezdeni használni valamire. De nagyon ritka az olyan megtérés, ami ne füstölgéssel, ne lázadással, ne ki tudja, hogy milyen ellenállással kezdődne. Nagyon ritka az ilyen, láthatjuk akár Saulnál, akár Péternél, akár úgy gondolom, hogy a saját életünkre tekintünk, és már odaadtuk a szívünket az Úrnak, nem azért adtuk, hogy ó, Uram, tényleg olyan igazad van, tényleg milyen jó hallgatni, tényleg, de jó, tényleg, ez kell nekem, milyen igazad van. De nem, hanem ott először megy a húzavona, azért mégis vagyok én valaki, mégis meg tudom én mutatni, mint ahogy Káin is megpróbálta megmutatni. Van ő valaki. Van ő valaki, hogy el tudja ezt érni, képes elérni, hogy majd valami olyasmit tegyen, hogy tetsző legyen az Úrnak. Nem vagyunk képesek, testvéreim, mert amíg ez a természet van bennünk, akkor addig hiába jön az éltető víz, csak a füstölgést váltja ki. Az Úr el akarja venni ezt a lázadó természetet, ami nagyon sokszor azt látjuk, hogy ott van bennünk, ott van a másikban, és nagyon sokszor jó, hogyha nem mi akarjuk elvenni a másik emberből a lázadó természetet, hanem imádkozunk, hogy Uram, vedd el belőle, hogyha látjuk valakiben. Ha gyermekeinkben látjuk, akkor ne letörni akarjuk az ő szarvukat, és még inkább fenyíteni őket, hanem mondani nekik, hogy Uram, vedd el ezt a természetet tőle. Vedd el, mert ez a lázadás nem oda vezet az Isten királyi trónszékéhez, oda is vezethet, hogyha megszomorodik a szív, de legtöbbször azt látjuk, hogy olyan sok ember lázadásban marad. Olyan tragikusan komikus, amikor 60-70-80 éves emberek még lázadnak, minden ellen lázadnak. Lázadás az életük. Valahogy nem vetkőzték ezt le. És nem az a cél persze, hogy ez van, ezt kell szeretni, és a világot úgy fogadjuk el, ahogy van. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az a lázadás, amely az Isten elleniségnek a tulajdonsága a mi életünkben, ez a lázadás tűnjön el. Tűnjön el, és ezt csak az Isten tudja elvenni. A törvény megnagyobbítja a bűnnek a bűnös voltát, mert eltörli a tudatlanságot. Pál apostol azt mondja, a tudatlanság idejét elnézi az Úr. Elnézi az Úr. Elnézte a tanítványoknak, elnézte ott pünköstkor azoknak az embereknek, akik valóban talán a feszízsmeget kiáltották 7 héttel korábban. Elnézi az Úr, de most szeretné, hogy a minél nagyobb világosság minél több vétket föltárjon bennünk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy találtunk 2, és akkor most mi már tiszta és szabad emberek vagyunk, mert én úgy gondolom, hogy amikor bölcs Salamon, amikor az élet dolgait egyre jobban látta, azért kezdett el még inkább elszomorodni, és azt mondja, hogy hiába valóság minden. Minden hiába valóság. Mert amikor az ember tényleg valóban bölcsé válik, akkor aztán látja az élet visszásságait. Látja azt, hogy az ember szíve nem tud megváltozni. Azt csak az Isten tudja megváltoztatni. Érdemes azért küzdeni egy életen át, hogy megváltozzon a barátom, a szomszédom, a gyermekem, a bárkinek a szíve. Érdemes küzdeni. Bölcs Salamon kétségbe esik, és fölkiált, hogy van-e így értelme az életnek, és azt mondja a Prédikátor könyvének a végén, hogy de azért mégis legyél engedelmes az Úrnak. Aki az Úrnak engedelmes lesz, az válik bölcsé. Nem az, aki sok minden összefüggése rájön ebben a világban. A törvény szándéka nem a megmentés. Nem, hogyha minél jobban ismerik a törvényt, annál jobban meg vagyunk mentve, mert nem ez a szándéka. A szándéka az, hogy bebizonyítsa, hogy lehetetlen szabadítás nélkül, isteni szabadítás nélkül megmenekülni. Ez a törvénynek a szándéka. Ezért adatot. Az Úr Jézus nagyon szépen beszél arról, és még valószínű, hogy a következő alkalmak egyikén lesz erről szó, amikor azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Nagyon érdekes azt megnézni majd, és jó lenne, hogy erre is majd a közeljövőben lenne szó, hogy milyen Krisztus és a törvény kapcsolata, és milyen kell, hogy legyen a mi kapcsolatunk a törvénnyel Krisztuson keresztül. Talán majd lesz erre lehetőség. De a törvény szándéka nem a megmentés, hanem az a szándéka, hogy bebizonyítsa, hogy lehetetlen isteni szabadítás nélkül megmenekülni. Amikor föltették, vagyis hogy Napóleon megkérdezte, az egyik hadvezérét, hogy lehetséges-e az Alpokon átkelni, hogy ezáltal meglepje az ellenfelet. Azt mondta, hogy hát csak éppen csak, hogy lehetséges. Akkor azt mondta, hogy akkor indulás. Hát elég sok ezer ember ott is veszett sajnos. De milyen érdekes, meg lehet-e menekülni a törvény által? Hát elméletileg igen. Elméletileg igen. Viszont még senki sem menekült meg a törvény által. Jézusnak nem megmenekülnie kellett a törvény betartása által, hanem ő bemutatta nekünk, hogy a törvényt a tökéletes Istenre figyeléssel be lehet tartani. De a törvénynek, tehát nem az az életünk célja, hogy a törvényt betartsuk. Nem az az életünk célja, hanem az életünk célja az, hogy Istenhez hasonlóvá legyünk. Nem az az életünk célja, hogy a himnuszt megtanuljuk, de nem baj az, hogy ismerjük a himnuszt, és ezáltal ami helyes magyarságunkat jól megéljük. Jól megéljük. Szeretem ilyenkor ünnepnapok estéjén megnézni egy ilyen összefoglaló híradót különböző hírcsatornákon, mert sok mindent kiemelnek különböző olyan beszédekből, amik ilyen ezen a napon elhangzanak. Ki, mit, hogyan csinál rosszul, mit, hogyan kellene csinálni, milyen felhatalmazás kellene a néptől, hogy végre ezt lehessen csinálni, ki 56 jogos örököse, melyik párt, melyik csoportosulás, melyik ez, melyik az, és az ember, amikor nézi ezeket, azt mondja, hogy tényleg milyen igaza van, milyen igaza van. Aztán a másikat is nézi, nézd, ennek is milyen igaza van, ennek is milyen igaza, a harmadik, nézd, ez is, hogy az igazságra, hogy rátapintott, végre valaki megmondta. És amikor az ötödiket meg a 28-at nézi, akkor is, milyen jó megmondta, és igazuk van mindannyiuknak? Hát valamilyen szinten igen, csak ugye tudjuk, hogy a teljes igazság nélküli igazság az sajnos nem elegendő. Nem elegendő. Lehet ugyanígy igazunk nekünk is, amikor előhozakodunk valamilyen igazsággal, hogy ez most, most milyen fontos a mi életünkben is, lehet, hogy nagyon fontos is a mi életünkben, csak olyan jó az, amikor az ember rájön arra, hogy cselekedetek általi megmentés az lehetetlen. Nincs cselekedetek általi megmentés a törvény által. A törvénynek nem az a célja, hogy a cselekvése által megmentsen, hanem a törvénynek az a célja, hogy bemutassa azt, hogy kicsoda az Isten. Kicsoda az Isten. És testvéreim, akkor mi az evangélium célja? Mert azért az Isten az, aki bennünket meg akar menteni. Az evangélium célja az, hogy a kegyelem megelőzi a bűnt, és hogy sokkal hatalmasabb, mint a törvény. Nagyon szép a 21. vers, és ez talán a szívelelke ennek az ige szakasznak, a 20. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogy lehet ezt tekinteni? A törvény szívbe való bejövetele kellene, hogy megtörténjen. A törvény engedi, hogy a bűn hatalmasabbá váljék, miután a léleknek bűnét felfedi, és az isteni törvény áthágását bizonyítja, de azt mondja, ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben árad ki a kegyelem. Akkor, amikor van egy tűz, akkor szükség van valamilyen oltóanyagra. Nem elég annyi oltóanyag, ami majdnem elég, hanem mert hogyha marad valamennyi parázs, vagy valamennyi szikra, az további tüzet fog gerjeszteni. Több oltóanyagra van szükség, mint amekkora a tűz. Nagyobb hatásfokkal kell rendelkezni annak az oltóanyagnak, mert az isteni törvény áthágása megköveteli, hogy valami nagyobb történjen meg az eloltásnál, mint amit az ember képes erre adni. Ezért jött el Jézus Krisztus. Hát testvéreim, egy tegnapi példával szeretném kicsit érzékeltetni, hogy működik ez. Amikor mi találkozunk törvénytelenséggel, különböző féleképpen viszonyulunk ehhez. Vannak az olyan emberek, akiknek az inger küszöbe az nagyon nagyon alacsony, és rögtön szóvá teszik, rögtön érzékeltetni kell valamilyen módon, vagy szelíd, vagy talán egy kicsit gorombább, vagy valamilyen módon, hogy itt valami baj történt, itt valami törvény áthágás van. Hát ezt tegnap érzékeltem, amikor rájöttem, hogy nem tudom hány hete, nagyon régóta, tévedésből az egyik az egyik tompított égőmbe véletlenül reflektor égőt helyeztem be. Magyarul akármikor reflektorral, a tompítottra visszavettem, az egyik égőm, a jobb oldali égőm, az reflektor maradt, a másik pedig tompított, amikor pedig a reflektor fölkapcsoltam, akkor hát volt három reflektor égő, tehát furcsáltam is, hogy az egész erdőt látom, meg még a baglyokat is, meg mindent, de hát gondoltam, hogy egy 2008-as gyártmányú autóban már legyen komoly fénytechnika, azért az mégiscsak már 21. század, tegnap éreztem azt, hogy úgy sokan villognak rám, hogy ez így nincs rendben. Van, aki úgy messzebbről egy kicsit jelezte, hogy le kéne kapcsolnom. Taktikát is kidolgoztam erre. Mindig akkor kapcsoltam rá a reflektort, mert éreztem, hogy valami baj van, ott nem tudtam megoldani a helyszínen. Akkor kapcsoltam rá, hogy lássák, hogy én lekapcsoltam, megtettem a magamét, most tényleg tompítottam megyek, hát bocsi, hogy ez egy kicsit élesebb, ez van. Viszont azért voltak olyanok, akik messziről jelezték. Volt, aki úgy eltűrte, jó van, hát ennyit tud, szerencsétlen, ilyen akkor jó van, elbírom, majd valahogy kibírom azt a néhány másodpercet, majd nem oda nézek. Aztán voltak ilyenek, akik, amikor odaértek majdnem mellém, hogy akkor kapcsolták fel, hogy akkor a legrosszabb érzékeltetvén, hogy ez igenis rájuk nézve káros volt, de kicsit érezzem, hogy ez rájuk nézve káros volt. Mindegy, a holnap az lesz az első, hogy egy tompított égőt beszerzek és kicserélem, hogy a tompított legyen a tompított helyén. Érzékeltetjük valahogy, még talán a legszelidebb ember is, aki elmegy mellette, úgy van vele, hogy hát igen, most 4-5 másodpercig kibírom, mint ahogy szoktam mondani, hogy amikor valaki olyan motorral közlekedik, amelynek a hangja a több száz decibelt éri el, akkor bennünket is egy néhány másodpercig zavar, de az, aki egész nap a motoron ül, hát az lehet, hogy a nap végére komoly halláskárosodást fog szenvedni. Őt zavarja úgyis a leginkább. Ő neki fognak villogni, ő vele fogják érzékeltetni, valamilyen módon úgy is tönkreteszik. Egyik ismerősöm még addig elment, hogy azt mondta, hogy ha valaki őfelé reflektorfénye jön és elfelejti levenni, akkor az autóját elkezdi abba a sávba átirányítani, hogy vegye észre magát. Hát azért tehát szerintem vannak a határai az érzékeltetésnek is, de ez már nálam semmiképpen sem férne be, meg úgy gondolom, hogy sokaknál. Hát ő így gondolta, hogy valahogy érzékeltetni kell, és ha nem veszi le, akkor csattannak egy nagyot, hát ilyen nagyobb kis teherautóval szaladgált. Nem történt még meg a csattanás sohasem, mert azért ő is látta, hogy azért vissza kell húzni. De hogyan érzékeltetjük a törvénytelenséget? Mert sokféleképpen lehet érzékeltetni. Lehet békén hagyni, ó, majd kigyógyul belőle. Lehet nagyon-nagyon ingerülten, nagyon fölháborodva, hogy ezzel most nekem kárt okozol. Lehet talán kicsit sunyibban, hogy csak a végén ártunk neki. Lehet különböző módon lehet érzékeltetni. Hát amikor tegnap este megnéztem, hogy most hogy is van ez, akkor láttam, hogy hú, jogos. És már úgy jöttem haza, hogy tudtam, hogy jó lenne napral hazaérni, hogy akkor napközben azért mégsem villognak olyan sokan, mint éjszaka, de aki rám villogott, tudtam, hogy igaza van. Igaza van, és úgy húztam magam össze az autóval, hogy igaza van. Igaza van. És amikor rájön az ember, hogy az embertársamnak igaza van, akkor elérkezik arra a pontra, amire azt mondja, hogy egymást különnek tartsátok. Nem azért, mert ő igaz, talán nem is azért, mert igaza van, hanem azért, mert az Úr kéri ezt tőlünk. Nem az embertársam kéri tőlem, hogy igenis kiár nekem, hogy engem különnek tartsál. És nem gondolom, hogy az alkalom végén majd egy beszélgetésben azt mondjuk, hogy testvérem, különnek tartasz, mert akkor bűnben vagy. Tehát nem így kell viszonyulnunk egymáshoz. Viszont az Úr szeretné azt, hogy az evangélium az ő kedves és szeretetteljes befolyásával a szívünkbe érkezzen meg. Csak akkor tud megérkezni, hogyha már azt tudom mondani, mint amit talán Dávid is mondott, igaza van velem szemben, vagy az egyik prédikációban elhangzott Júda azt mondja Támárral kapcsolatban, akit meg akart ölni, igazabb ő nálamnál. Igazabb, bár nem túl példamutató az a cselekedet, ahogy teherbe esett, de igazabb mégis nálamnál, mert megfosztottam őt az ő igazságától, és úgy akartam rá erőltetni az igazságot. Tehát a lélek a hit által tiszta lesz Jézus számára, és lakássá válik. tiszta lesz, és Jézus számára válik lakássá. Hát az én tompítottam is, remélem, egy tompított égőnek fog lakássá válni, és valóban helyesen fogok eljárni. Miért? Azért, mert testvéreim, mi nagyon sokféleképpen viszonyulhatunk másik emberhez, aki viszonyul hozzánk. De mégis először azt kell észrevennünk, hogy az én életem, hogyha már lakásról van szó, az én lakásom koszos, poros. És hiába viszem be a seprűt, és söprögetek, és egyik helyről a másikra, vagy a szőnyeg alá, vagy akárhová, az poros marad. Poros marad. Érdemes egy kicsit belocsolni. Most nem akarok ilyen analógiákat hozni, hogy Jézus vérével, vagy a bemerítés által, vagy különböző dolgok által, de máshogy nem tudom helyesen kitakarítani, csak Jézus Krisztus váltsága által. Ki kell söprögetnem, és csak úgy tudom jól kisöprögetni, hogyha Jézussal teszem meg, és Jézus fogja ezt elvégezni. Ha a törvény a szívünkbe jön, megmutatja, milyen nagyon feketék vagyunk. Megmutatja azt, hogy vétkeztünk. Vétkünk van. A törvény azért jön a szívünkbe, hogy megmutassa, hogy vétkünk van. És milyen sokszor használunk ilyen szép kifejezéseket, hogy sírba vitte a jó szíve. Még talán Petőfi Sándor is használta, hogy hát, hogyha az apukája olyan, nem lett volna olyan ember szerető, és a jégre nem viszik, akkor mennyivel szebb életet élhetett volna, vagy talán mennyivel gyönyörűbb, hosszabb időt ért volna meg. De minket a jó szívünk nem tud sírba vinni, testvéreim. Jó szív senkit se visz sírba. A jó szív az másokat is a sírból ki akar emelni. A sírba levő embereket akar kiemelni. Az emberek ritkán jobbak, mint amilyennek látszanak, de gyakran sokkal rosszabbak. Nem tudom, hogy észrevettük-e már. Hogy azért a látszat nagyon sokszor megcsalhat bennünket. Az Úr viszont a szívet nézi. Törvény a mi lelkünk romlottságát leplezi le, és kárhozatnak az ítéletét a szívünkbe nyomja, el vagyok ítélve, kétségbeesés, és eljut oda az ember, hogy én rossz vagyok. Én rossz vagyok. A törvény azért jött, hogy eljusson ide az ember, hogy én rossz vagyok. Énekünket, amit énekeltünk, szelíd szemed, Úr Jézus. És nagyon mélyen taglalja, hogy milyen élethelyzetekben mégis ez a szelíd szem nem elítél. Vágyik fölmenteni bennünket, ez a szelíd szem. És azt látjuk, hogy amikor ebbe a kétségbeesett állapotba vagyunk, vagy kerülünk, vagy kerültünk, akkor elveszítjük az erőnlétünket. Az erőlétünk úgy elfolyik. Elfolyik az erőnk, és hiába mondja talán a lelkész, hiába mondja a barát, hogy de térjél meg, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és a bűneid meg lesznek bocsántatva, mert elgyengül az ember. Nincs ereje már erre se. Amikor kimondja, hogy rossz vagyok, és nem az a feltételezés, hogy de azért bennem is van még, marad bennem is valami érték, hát valahogy Saulnál azt látjuk, hogy ő nem tartja magát értékesnek, amikor leesik az útra, damaszkuszi úton, és beviszik Damaszkuszba. Ott ő nem azon gondolkodik, hogy milyen érték maradt még bennem, nem azért bőtöl három napig nem eszik, és nem iszik, hogy olyan értéket azért fölásson az ő szíve mélyéből, hanem keresi az Isten akaratát. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Mi az, ami most rám kell, hogy érvényes legyen? A kegyelem felülmúlja a bűn mértékét és a bűn működését. Azt mondja, a törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek, de hol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus a mi Urunk által. Hát testvéreim, Pál apostol is szereti az ellentéteket, halál, élet, Ádám, Krisztus, bűn, kegyelem, vagy törvény, kegyelem, irgalom, mert így működik az élet. Vagy a halálban vagyok, vagy az életben, az örök életben, Jézus Krisztus a mi Urunk által. Tehát a kegyelem felülmúlja a bűn mértékét és a bűn működését. A bűn megmutatja az ő atyát, és azt mondja, hogy az ő atya, ami szívünk, A kegyelem azonban fölülmúlja a bűnt, és megmutatja a kegyelem elkezdési lehetőségét, megmutatja Jézus Krisztust. Jézus Krisztust mutatja meg, testvéreim. A törvény követi a bűn nyomát egészen a szívbe be, a kegyelem követi a saját eredetét egészen Jézus Krisztusig. A származási fánkat tehát, hogyha nem Jézus Krisztusból eresztetjük, akkor a halál állapotában vagyunk. Akkor a törvény uralkodik rajtunk. A kegyelem visszahelyez bennünket oda, ahol a bűnbeesés előtt voltunk, és még egy kicsit többe is, ugyanis a kimondott ítélet szó visszavonható, de a kegyelem szava soha nem vonható vissza. És most itt nem az üdvösség elveszíthetőségéről akarok beszélni, hanem arról, testvéreim, hogy a kegyelem teljesen fölment bennünket, és az igazolt állapot a dicsőséggel változhatatlanul és felbonthatatlanul egybe van kötve. Ugyanis amikor az Úr kiegyenlítette ezt a tartozást, akkor már nem lehet azt újra követelni. Akinek a tartozása ki van fizetve, azon már nem lehet követelni a tartozást. Ahogyan a bűn beteggé, gondterhelté és szomorúvá tesz, úgy a kegyelem örvendezővé és szabaddá. A fájdalmas szívet örömteli szívre cseréli, akit a világ szeretné, hogy bárcsak megnyílna most a föld, hogy elsüllyedjek, azt az Úr előhozza, és be akarja mutatni, hogy ő az, aki megmenekült. Hogyha Jelenések könyve mondja meg az egyik énekünk is, ó hegyek, essetek ránk, mert ő jön. Bárcsak ránk esnének a hegyek, hogy ne látszódjunk. De mint ahogy a népmesébe is, hát a aranyszemű lány elől nem lehet elbújni, az Úr Jézus Krisztus elől még annyira se lehet elbújni, mert amikor ő jön, akkor ő a teljes dicsőségével jön. És testvéreim, olyan jó az, hogy az Úr Jézus dicsősége nem arra kell, hogy szolgáljon számunkra, hogy bennünket elpusztítson. Épp a férfiakkal beszéltünk erről, hogy olyan sokszor várjuk, hogy jelenjen meg közöttünk az Isten dicsősége. Olyan sokszor jó lenne, hogyha valamilyen útmutatást adna, valamilyen életigazítást adna, valamilyen eligazodást adna az Isten dicsősége, és bármikor megjelent az Isten dicsősége, azt látjuk a Bibliában, hogy mindenki térdre rogyott, összeesett, és azt mondta, hogy meg kell halnom, mert az Isten dicsőségét látták az én szemeim. És mondhatnánk, hogy ó, hát persze ez az Ószövetség. Nem, testvéreim? Emlékszünk rá, hogy ki az a tanítvány, akit Jézus szeret vala? János. Emlékszünk, hogy mi történik, amikor az Úr dicsősége megjelenik, és ő Pátmosz szigetén van, és a Jelenések könyvében leírja, hogy halottá váltam gyakorlatilag, megsemmisültem az Úr Jézus Krisztus dicsőségétől. Hát testvéreim, a keblén nyugodott. Hát szinte majdnem lehet így mondani, hogy baráti viszonyban voltak. Azt lehet mondani, hogy bensőséges viszonyban voltak, amikor itt járt a földön. És mégis Jézus Krisztus ez János apostol számára, hogy halottá váltam, és úgy kellett, hogy amikor betekintést nyert a mennybe, ahol Jézus Krisztus látta, ott halottá vált. Ott látta, hogy nem méltó oda, hogy oda menjen, hogy ezzel a Jézussal neki kapcsolata legyen. És testvéreim, Jézus mégis azt mondja nekünk, hogy ő szeretné bőségesen kiárasztani a kegyelmét. Viszont csak oda tudja, ahol az ember már ilyenné vált. Azt mondja, vétkeztem. Ez az én bűnöm, rossz vagyok. De nem akarok ebbe az állapotba maradni, és nem önerőből akarok innen kijönni, hanem az Úr kegyelme erejéből. A törvény bejött, hogy megmutassa Istennek a valódiságát, a szentségét, az igazságát, és az, hogy kicsoda ő valójában. És azért jött, hogy ennek a fényében kezdjük el látni az életünket. Ne legyünk olyanok, akik azt mondják, hogy nem öltem embert, nem vagyok bűnös, pont. Hanem legyünk olyanok, akik azt mondják, Uram, vizsgáld meg az én szívemet, a te törvényed által. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden, mondja a 119. Zsoltár 47-48. verse. A 119. Zsoltár, amelynek mind a 176 verse, azzal foglalkozik, hogy az Isten törvénye, parancsolata, rendelkezése, útmutatása, eligazítása az nem csak jó, nem csak megfontolandó, hanem gyönyörűség, hanem elfogadásra méltó, és egyedül ennek mentén érdemes élni az életemet. Adja az Úr, hogy ilyen emberek legyünk, és amikor a törvény megítél bennünket, elítél bennünket, vétkesnek nyilvánít, sőt, kárhoztat, sőt, teljesen elerőtlenít, akkor elmondhassuk Pál apostolra, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mert Pál apostol is elerőtlenedett, mert Péter is, a legnagyobbak is elerőtlenedtek, és hogyha mi elerőtlenedünk, vagy elerőtlenedtünk már a megtérésünkkor, vagy utána olyan dolgok miatt, akkor adja az Úr, hogy hogy tudjunk erőt meríteni belőle, mert még bőségesebben kiáradt a kegyelem. A kegyelem által erősödik meg a szív. Ilyen erős szívet adjon nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Amen.